Amikor bemutatták az első csillagok háborúja részt, akkor megjelent egy újsághirdetés. Ó, ez jó lesz a prédikáláshoz. Amiben tulajdonképpen teljesen lelőtték a poént. Leírták, hogy miről szól a film. Hát a dicsőítésünk lelőtte a mai poént, mert tulajdonképpen erről lesz szó, amiben most benn voltunk Isten jelenlétében, a dicsőítésben. Menjünk kicsit tovább, menjünk kicsit beljebb. Hol is tartottunk? Föllépett keresztelő Szent János. Keresztelő János, és utána, miután ő föllépett és hirdette azt, hogy Isten megbocsát, hogy Isten el fog jönni, azután történt valami. De nézzük is, hogy mi történt. Történt pedig, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és mint egy galamb testi alakban leszállt rá a Szentlélek. És ez a szózat hangzott az égből. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. Jézus, amikor tanítani kezdett, mint egy 30 esztendős volt. A fia volt, amint vélték Józsefnek. Ő pedig Hélié, ő Mattáté, ő Lévié, ő Melkié, ő Jannáé, ő Józsefé, ő Mattiáé, ő Ámoszé, ő Náhumé, ő Heszlié, ő Naggáé, ő Maáté, ő Matityáé, ő Símié, ő Jószehé, ő Jódáé, ő Johannané, ő Reszáé, ő Zerubábelé, ő Saeltielé, ő Nérié, ő Melkié, ő Addié, ő Kószámé, ő Elmadámé, ő Héré, ő Józsuéjé, ő Elizéeré, ő Jórimé, ő Mattáté, ő Lévié, ő Simeoné, ő Júdáé, ő Józsefé, ő Jónámé, ő Eljakimé, ő Meláé, ő Mennáé, ő Mattáté, ő Nátáné, ő Dávidé, ő Izáé, ő Óbedé, ő Bózé, ő Szálmoné, ő Nassoné, ő Amidábé, ő Adminé, ő Arámé, ő Ezroné, ő Fáreszé, ő Júdáé, ő Jákobé, ő Izsáké, ő Ábrahámé, ő Terahé, ő Náhoré, ő Szerugé, ő Reguié, ő Pelegé, ő Héberé, ő Selahé, ő Kenané, ő Arfaxádé, ő Szemé, ő Noéé, ő Lámeké, ő Matuzsálemé, ő Hénoké, ő Járedé, ő Mahalélé, ő Kenané, ő Énosé, ő Szeté, ő Ádámé, ő Istené. Ámen. Na, hogy is volt ez, mint is volt ez? Ugye látjuk, hogy fellép János, és hirdeti, hogy elközelgett az üdvösség ideje a zsidóknak, és megjelenik az, akiről János ugye hogy nyilatkozik, azt mondja, hogy erősebb nála. Azt mondja, hogy ő az, akinek ő a sarusziát sem méltó megoldani. Ő az, mondja János bizony, aki Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni, akinek már ott van a szórólapátja a kezében, aki meg fogja ítélni a népet. És igen, jön valaki. Nem ez az igazság, amit János hirdett abból a szempontból, ahogy a nép érti. Nem ez a valaki jön, éppen ellenkezőleg. Az igazság jön nagy ível, de ő teljesen mást jelképez. Teljesen mást jelent. eljön az, akire mindenki várt, és türelmesen beáll, ahogy hallottuk és olvastuk, a sor végére. Hogy megkeresztelkedjék ugyanúgy, ahogy a többiek. Mindenki után. Vajon Jézusnak szüksége volt János keresztségére? Nem hiszem. Akkor mi miatt, vagy inkább úgy lehetne kérdezni, ki miatt tette meg ezt Jézus? Összeszedtem néhány gondolatot erről. Remélem, hogy engedtem, hogy Isten valóban jó dolgokat, engedtem Isten működni ezekben, és tényleg jó szedtem össze ezeket a gondolatokat. Az egyik oka, amiért Jézus megteszi ezt a dolgot, az nem más, mint János. Az, hogy Jézus megkeresztelkedik, egyből föl emelkedik a víz fölé, és ugye mit hallunk, mit olvasunk, megjelenik a Szentlélek galambformájában. Leszáll Jézusra, és János, ahogy más evangélisták mondják, János hall szózatot az igét, hallja, szózatot hall az égből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Vagy más fordítás szerint te, tehát Jézusnak szól, vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És mit erősít ez meg Jánosnak? Azt, hogy aki előtte áll, az a Messiás. Ugyanis volt egy profécia, talán ismeritek, Izajás könyvében, 42. fejezetben van szó. Megjövendőlte a próféta a Messiás érkezését, és pont ez az a jel, ami beteljesült Jézusban. 42. fejezet első vers. Íme az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedven találom. Ráadtam lelkemet, igazságot visz a nemzeteknek. Így szól a profécia. És igen, Jánosnak meg kellett látnia, hogy az, aki eljön, az azért egy picit más, mint amit ő hirdetett. Nincs a kettő ellentétben teljesen. Istennek a szentsége sosem múlik el. Ne felejtsük el. Istennek a szentsége mindig ott van. De Isten eldöntötte, hogy máshogy akar szólni hozzánk. Nem a fedés szavaival. És kedves testvérek, vajon mi mennyire hagyjuk Jézusnak, hogy megmutassa az életünkben azt, hogy ki is ő valójában? Mennyire engedjük neki, hogy megtisztítsa azt a képet, amit sokszor mi magunk alkotunk róla a mi életünkben. A másik dolog, hogy, és ezt tanuljuk, olvassuk, hogy a megkeresztelkedés Jézus nyilvános szolgálatának is a kezdete. Ugye Jézus annak jeleként, hogy ő teljesen alárendeli magát az Atya akaratának, megkeresztelkedik. Méghozzá nem is akárhogyan, hanem ugye olvassuk, beszéltük, hogy a sor végére áll. Messiásként nem várja el azt, hogy kivételezzenek vele. Hogy valami extra hozzáállás, hogy valami kivételezés történjen itt. Szolgálni jött, alázatos. Szolgálni jött, és nem azért, hogy neki szolgáljanak, ahogy ő is mondja. Jézus nem különül el a többiektől, nem különül el az emberektől, sőt, keresi a társaságukat. Ahogy Márk evangéliumában olvasuk, ott a legelején, a 3. fejezet 14-es versében azt mondja az ige, hogy Jézus létrehozta a 12-t, hogy vele legyenek, hogy a barátai legyenek, hogy legyen Jézusnak társasága, akikkel együtt éli az életét, akikkel mindent megoszt, akik benne vannak minden napjában, akikkel együtt eszik, akikkel megosztja a fájdalmait, akik a csalódásainak a részesei is tudnak lenni, mert még ezt is megengedi, akik a szívén vannak, és akikért imádkozik este, akikért is imádkozik este. Isten egy az emberekkel, Jézus Krisztus egy az emberekkel ebben, keresi a társaságukat, egy közülük a Jordán partján. Jézus osztozik a mi sorsunkban, osztozik az emberek sorsában, nem akar máshogy cselekedni. Minden fájdalmunkban, minden örömünkben, minden nehézségünkben úgy dönt, hogy osztozzon. Nincs szüksége rá, hogy belépjen ebbe a helyzetbe. Nem kell Jézusnak János keresztsége. És kedves testvérek, mi vajon engedjük-e Istennek, hogy olyan helyzetekbe vezessen, amiről azt gondoljuk, hogy semmi értelme, Uram. Vagy kimozdít a komfortzónámból. Vagy tulajdonképpen fájdalom és lemondás számomra. De lehet, hogy egy másik embernek szolgálat. Az én szolgálatom a másik felé, és Istennek a szeretete a másik felé. Vajon mi engedjük-e, hogy Isten ilyenben vezessen bennünket, ilyenbe vezessen bennünket? A harmadik dolog, hogy Jézus azok közé jön a Jordánhoz, akik Isten megbocsátását keresik, Isten megbocsátását kérik. És ezzel tulajdonképpen Jézus közösséget keres, bármilyen botrányos, és a farizeusok nem mulasztják el egyszer sem ezt a fejére olvasni, közösséget keres a bűnösökkel. Akikhez úgy látjuk, és úgy ismerjük meg az evangéliumban, mint hogyha hozzájuk különösen is szólna az ő örömhíre. Mint hogyha őket valahogy ilyen VIP szektorba ültetné az ő örömhíre szempontjából. Nektek szól igazából, nektek kell az orvos. Mit látunk hát? Az tehát, hogy Jézus nem magáért tette, amit tett, hanem Jánosért tette. A népért, az ő országának. Isten országának a népéért tette meg, és a bűnösökért tette meg. Értünk, tette meg. Vajon mi mennyire engedjük Istennek, hogy az ő irgalmát rajtunk keresztül megmutassa azoknak, akikre a világ, a legtöbb ember azt mondja, hogy botrány. Tudunk-e Krisztus teste tagjaként irgalmasak lenni másokkal, és hirdetni nekik az örömhírt? Nincs feltétel. A múlt héten egy nagyon érdekes tanítást hallottam. Nagyon rövid volt, nagyon velős volt. Úgy lehetne összefoglalni, hogy tulajdonképpen Jézus eljött a világra, és mi volt az ő fő célja? Mi volt az ő fő célja? És azt kell, hogy lássuk, amikor ezt megvizsgáljuk, hogy Jézus nem főleg a betegek gyógyításáért, a szegények megsegítéséért, a megszállottak megtisztításáért jött ebbe a világba. Ezt is megcselekedte, mert a szükség nem hagyja őt érintetlenül. Ő mindig reagál arra, hogyha valahol szükséget lát. Nem tudta megtenni, hogy ne segítsen ezeknek az embereknek. De nem ez volt a küldetése. Nem ez volt az érkezésének a fő célja, hanem micsoda a megváltás. A megváltás az, ami az ő élete fő célja volt. És igen, azt látjuk, hogy tulajdonképpen, hogyha a csodáit, a gyógyításait nézzük, akkor egy hatalmas birodalom pici provinciájának, néhány elhagyatott vidékének a lakosságára korlátozódik mindez. De amit tett, amit bevégzett, amit elvégzett, az alkalmas volt arra, hogy gyökereiben változtassa meg ezt a világot. És ez a küldetés az, ami kezdetét vette a megkeresztelkedéssel. És minek a jele még ez számunkra? Hát az, hogyha mi megkeresztelkedünk, bemerítkezünk, ugyanígy kezdődik el a mi küldetésünk is ebben a világban. Nem kevesebb ez a küldetésünk, mint hogy tanúságot tegyünk arról, akivel találkoztunk. Mert arról tud az ember beszélni, arról tud az ember úgy szólni, hogy az életével mutassa meg, akit ismer. Hogyha nem ismerem a másikat, akkor hogy tudom dicsérni, akkor hogy tudom megvédeni, akkor hogy tudok Hogy tudom azt mondani, hogy nekem ezért fontos, vagy azért fontos? Akkor tudom Jézust megvallani az embereknek, hogyha találkoztam vele. És ha találkoztam vele, hogyha tudok tanúságot tenni róla, akkor szépen kimunkálódik bennem a hit. A hit, hogy rámerjen bízni teljesen az életemet, mint ahogy egy gyermek megbízik az édesapjába és az édesanyjában. És hogyha elkezdem ezt élni, akkor ennek a jeleként, ennek a kifejeződéseként megváltoztatom az életemet. Megtérek. Akkor megváltozik a gondolkodásom, megváltozik Istenről, megváltozik saját magamról, és megváltozik a testvéreimről. Nem ellenfeleket látok már, mint ahogy Isten sem ellenfeleit látja az emberekben, nem az ellenségei. És igen, akkor elkezd a Krisztusi kirajzolódni az életünkben. De mindez nem a mi erőnkből történik, hanem a lélek az, aki mindehhez erőt ad. Sokat gondolkodtam azon az igén, amit Jézustól kaptam annak idején, hogy elég neked az én kegyelmem. Tudjátok, hogy van tovább? Mert az erő az erőtlenségben lesz teljessé. Így van. És azt gondoltam, hogy ez az én életemből szól, az én életemre vonatkozik. De aztán föl kellett, hogy ismerjem, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy titok. És olyan jó dolog, hogy Isten ezt megnyitja előttünk, ezt a titkot, hogy Jézus volt az, aki ezt először megtapasztalta az ő életében. Micsoda nagy titok az, hogy eljön a szenvedő szolga, de az a szenvedő szolga soha nem szűnik meg dicsőséges király lenni. És éppen az áldozatával, éppen a lemondásával győz. Éppen az engedelmességével, éppen az alázatosságával győzi le nem erővel és nem hatalommal a világot. Micsoda győzelem ez? Micsoda lefegyverző győzelem, mert a szeretet ellen nincsen fegyver, testvérek. Istennek a szeretete, a szerelme mindent legyőz. Ennél erősebb fegyver nincs, ennél győztesebb harc nincs, mert Jézus megnyerte ezt a csatát nekünk. És micsoda titok, hogy ezt a teljes alázatával, a teljes lemondásával és az Atya akaratának való teljes alárendeltségével tette meg. Isten jó, nem ad nekünk házi feladatot, nem az eszemmel kell mindezt megértenem, nem. Isten arra hív, hogy csak éljek ebben a szeretetben. Méghozzá jó hír, hogy egy egész örök életen át. Nem kell, hogy megértsem, ő arra hív, hogy éljen meg, hogy éljek ebben. Testvérek, mi vajon felismertük-e, hogy küldetésünk van ebben a világban? Hogy ez a küldetésünk, ami Jézus küldetésének, Jézus küldetésére való tanúságtétel. Találkoztunk-e már Jézus Krisztussal, hogy tanúságot tudjunk tenni róla az életünkkel? Mert Isten mindent előkészített. Isten mindent megtett, tudjuk és halljuk és olvassuk, ami lehetséges volt a megváltáshoz. Isten ott már az ember életének a hajnalán elkezdte munkálni a megváltást. Honnan tudjuk? Csak vessünk egy pillantást erre a családfára. Isten eltervezett már mindent. Ott van az idő teljessége, és ott van ennek a sok-sok embernek a fiaként a messiás. Az a messiás, aki él, és akiről tanúságot tudunk tenni. Ámen. 5 perc szünet, és egy pillanat. Gyere, Andi bácsi.
Hi. Nekünk van kettő dolog. Ez első, van a másik kávénge. Hútöbe. Ez ugyanaz, mint a másik, szó, gyorsabb kávézunk. Ez a másik dolog, még van ez több, kevés és új dolog, lista. Légy szíves, használok, és ez a január végig, az a vezető jön, és újra olvasni, imádkozunk, és csinált valamit rólad. És légy szíves, írd a szeretetettel. Nem az interneten trollozik, tilos. Oké? Okay? Az igazi család vagyunk. Ha nem tud mondani valaki ott, nem írja. Oké? Okay? Köszönöm szépen. És kávézunk, szakazunk, és visszajövünk a kérdésünk.
Oké. Okay.